Értem a felosztást, de én azt gondolom, hogy itt azért volt egy eltolódás, tehát inkább a centrumországokhoz tartozott az osztrák-magyar monarchia, mint olyan az én felfogásom szerint. Nézd csak meg a kiterjedését, a kereskedelmi kapcsolatait, különböző bankrendszerét, gazdasági rendszerét, tehát ez egy erős ország volt. Most Magyarországot értem, illetve amit mondtál az előbb a kapitalizmusról, ugye nem feltétlenül csak az van, hogy nagy ipari cégek idejöttek, tehát például a Drehert, amit említettél, az is egy olyan sztori, amit itt csináltak meg, tehát megteremtették a lehetőségét annak, hogy ezek a vállalkozók kinőhessenek, és létrehozzanak egy ugyanolyan modellt, mint amit létrehoztak volna Nyugat-Európában. Tehát a piaci feltételei jöttek létre ennek a dolognak.
Hát, az osztrák-magyar monarchiát szerintem nem érdemes egy homogén egységként kezelni, és a gazdaságtörténészek sem szokták, hanem különböző rész, és még csak nem is úgy, hogy Ausztria és Magyarország, hanem még azon belül is szűkebb egységek. Tehát meglepő módon a legiparosodottabb része az osztrák-magyar monarchiának az Csehország volt. Csehmorvaország, hogy pontosak legyünk. Tehát Prágában, Pilzenyben, Brnóban volt az ipari centrum az osztrák-magyar monarchiának. Iparosodottabb volt egyébként, mint Ausztria. Tehát ez a Bécs, Salzburg, Klagenfurt térség, ez nem volt annyira iparosodott, hát nem kis részben azért, mert hegyek vannak és nehezebb, de az igazi iparosodás az a cseh térségben jött létre, ehhez képest második volt az osztrák térség, és messze-messze lemaradva voltak ezek a mai szlovák, magyar, Erdély, Vajdaság és Horvátország részek, ezek úgy tudtak iparosodni, és ugye Drehert sem Magyarországon hozták létre, hanem ez egy német sörfőzde volt, ami először megtelepedett Sveháton, ott sikeres volt, és aztán egy újabb hullámával a kiterjedésnek átjöttek Magyarországra, és ott itt is csináltak egy sörfőzdét, aztán ma már ugye a nemzeti sörgyárunk, tehát ma már úgy gondolunk rájuk, hogy ez a magyar sör, szerintem a soproni, de hogy az ország nagy része az a, ez csak a lokálpatrióta beszél belőlem, de nyilván az ország nagy része számára a Dreher a lényegi sör Magyarországon. És hát ugye ezt már elfelejtettük, ezt a hullámot, de ez azért lehetett, és szerintem nem eléggé van benne a magyar köztudatba, hogy azért az első megteremtése a kapitalizmusnak az nem teljesen olyan volt, mint a második megteremtése a rendszerváltás után, mert most ugye az volt, hogy ide jöttek az Audik, a BMW-k, a Mercedes-ek, és akkor ilyen telephely, ma világosabb ez a felállás, mert ugye, mit tudom én, a centrum az Ingolstadtban van, a periféria meg Győrben. De a 19. században is tulajdonképpen nálunk azért lehetett kapitalizmus, mert a németeknél meg az osztrákoknál már volt. Tehát ez az ottani kapitalizmusnak egy ilyen fizikai kiterjedése hozta létre a magyar kapitalizmus, és ebből lett egy ilyen félperifériális rendszer. Tehát nem olyanok voltunk, mint Szibéria, ami megmaradt full perifériának, tehát ott nem volt kapitalizmus, tehát amikor a Leninék megcsinálták a nagy októberi szocialista forradalmat, hát csak nyomaiban volt kapitalizmus Oroszországban, mit tudom, Moszkvában, Szentpéterváron, ilyen helyeken, de hát ennek a hatalmas országnak a nagy részén egy feudális agrárgazdaság volt. Addigra azért már Kelet-Európában, Magyarországon, Csehországban egy-két helyen megjelent már azért sokkal nagyobb arányban a kapitalizmus. Budapest ez tipikusan egy nagyon kapitalista város volt már akkor, de ez tulajdonképpen egy expanziója a német-osztrák kapitalizmusnak, és akkor ebből a szempontból ez egy félperifériális ország, mert ugye hát egészen a második világháborúig azért így dominánsan agrárország volt Magyarország, igazából csak a második világháború környékén váltunk már nem agrárországgá, bár még ma is állandóan hallom azt, hogy Magyarország agrárország, amit nem értek, hogy ezt miért mondogatják az emberek, mert ma már kb. 5-6% a GDP-nek meg a foglalkoztatás az agrárium, de valahogy ezt nem tudják az emberek abba hagyni, hogy Magyarország agrárország, mert második világháború óta nem vagyunk azok, de mondjuk a Horthy rendszerben azért volt egy nagyon erős megosztás, hogy voltak ilyen helyi ipari centrumok, ennek egy nagy része azért továbbra is a mezőgazdasághoz kötődő malomipar, meg ilyenek voltak, de hát igazából, mit tudom én, Budapest, Győr, meg egy-két helyen már rendes, tényleg rendes kapitalizmus működött, gyáriparral, stb. És akkor ez egy félperifériális rendszer, mert már gyártasz valamit, de közben meg azért az ország nagy része még azért egy perifériális viszonyban van a világgazdasággal, és hát ugye ez nem egyszerűen csak annyi, hogy mit gyártanak Magyarországon, hanem hát ezt exportálod, tehát ez egy relatív pozíció, tehát amikor mit tudom, Hitler el akarja foglalni Romániát, azt azért akarja elfoglalni, mert ott olaj van. Tehát a romániai olajmezőkre fáj a foga Hitlernek, ami megint egy ilyen centrum-periféria viszonya. A gépipari náci Németországnak szüksége van a fegyverekhez, a fegyverkezéshez, meg a gépipar működtetéséhez. Ugye már az egész sztálingrádi csata is erről szólt, hogy az azeri olajmezők, aztán a romániai olajmezők, ez egy centrum-periféria viszony.
Oké, hát ebből a szempontból érthető ez a besorolás, de akkor nagy kérdés, kettő kérdés maradt így ebbe az adásba, vagy legalábbis részemről. Az egyik az, hogy hova fut ki a világrendszer elmélet? Mit mond? És akkor a második pedig az, hogy akkor ezek alapján jelen pillanatban Magyarországnak milyen jövője van? Úgyhogy akkor ezekkel foglalkozzunk, talán most még ebben a blogban az, hogy elkezdhetjük azt, hogy hova fut ki, és akkor utána a következőben pedig megnézzük a magyar helyzetet.
Hát ugye hova fut ki? Az a szerencsénk, hogy ugye Immanuel Wallerstein meghalt, de akkor, amikor ő meghalt, akkor már azért látszottak bizonyos tendenciák. Ha jól emlékszem, akkor ő 2019-ben halt meg, és akkor már azért az eléggé világosan látszott, hogy a kínai gazdasági csoda az erősen befolyásolja ezt a történetet. Tehát ugye olyan 1970-es évek legvégén a Deng Xiaoping elkezdi ezt a nyitás és reform politikáját, a 80-as évektől ez eredményeket produkál, és a 2000-es évekre aztán nagyon evidenssé válik, hogy Kína egy föltörekvő gazdaság, és amikor 2019-ben meghal Wallerstein, még előtte levő években azért őt nagyon sokat kérdezgették erről, hogy hova fog ez kifutni, és erre mindig azt válaszolta, hogy Kína a legfontosabb tényező. Tehát az, hogy az Egyesült Államok szuperhatalmi pozícióját, ahol ő a világgazdaság közepe, a nyugati világ, ha kicsit bővítjük, és akkor azért volt nagyon hosszú időn keresztül egy ilyen tök egyértelmű sztori, hogy az Egyesült Államok meg az egykori gyarmattartók az a közép, és akkor a volt gyarmatok az meg a periféria, és ezt egy kicsit megbolygatja, mondja Wallerstein, a kínai gazdaság felemelkedése, mert Kína is egyfajta centrummá válik, itt is mi már ketten nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a kínaiak tudatosan törekednek is erre a pozícióra, hogy ők függővé tegyenek területeket, legyen az nyersanyagok, legyen az mondjuk ez az adósságpolitika, legyen ez az élelmiszertermelés Afrikában, stb. Tehát ugye egy egypólusú világból tartunk egy kétpólusú világ felé, ami most már ugye ezzel a szétválással, erről is beszélgettünk a globalizáció, deglobalizáció kérdése kapcsán, hogy egy olyan világrendszerünk, tehát attól ez még egy világrendszer, csak nem egy egypólusú, hanem adott esetben egy kétpólusú világrendszer, ami szerintem meghatározza, hogy merre fut ki, tehát szerintem az a felvetésed, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy merre fut ki, azért szerintem ez elég szépen látszik, hogy a következő évtizedekben az amerikai-kínai versengés fogja meghatározni a világgazdaságot, meg a világrendszert.
Jó, hát akkor ebben szerintem többen el tudják már helyezni legalább gondolatban Magyarországot, de akkor folytassuk ezzel a következő blogban, hogy mi hova tartunk a világrendszer elmélet szerint, amivel foglalkozunk ebben az adásban.